az Élet Rádiója. T-Rádió.
Jó estét kívánok, a Nahátot hallják. Adása munkatársa Zentai László, a házigazda Marosi Antal.
Ritter Ildikó kriminológussal beszélgetünk, kutató, Országos Kriminalisztikai Intézet.
Én azt gondolom, hogy egy rendkívül izgalmas kriminálexpon vagyunk túl. Nagyon sokféle szervezet képviseltette magát, nagyon sokféle szempontból lehetett szemrevételezni a hazai bűnözés alakulását. Habár nem volt lehetőségem mindenhol ott lenni, de azt gondolom, hogy ez egy rendkívül izgalmas, jól szervezett fórum volt.
Ön is előadó volt. Milyen témában?
Én a kábítószer bűnözéssel foglalkozom, és ebben a témában adtam elő. Lassan 20 éve foglalkozom ezzel a területtel, úgyhogy azt hiszem, hogy már 20 évvel ezelőtt is ez egy izgalmas terület volt. Én azt gondolom, hogy ez azért is egy rendkívül érdekes téma vagy tárgykör egy kriminológus számára, mert a büntetőjog egy olyan társadalmi problémát kriminalizál, amellyel kapcsolatban nincs társadalmi konszenzus. Tehát nagyon megosztott az embereknek a véleménye arról, hogy hogyan is kellene kezelni ezt a társadalmi problémát, egyértelműen tudjuk, hogy probléma, vagy jelenséget. Ebben milyen súllyal kéne jelen lennie a büntetőjognak?
Kell-e büntetni egyáltalán azt,
így van, egyáltalán kell-e büntetni a fogyasztót. Tehát ebben egy elkép, vagy nincs társadalmi konszenzus, nincs egy egységes társadalmi attitűd a jelenség megítéléssel kapcsolatban, ezért ez egy roppant izgalmas terület, hogy próbál lavírozni a jogalkotó, illetve más szakpolitikák, hogy próbálják ezt a területet lefedni, és azt látjuk, hogy világviszonylatban borzasztóan nehezen igyekszik kontroll alatt tartani az egész világ ezt a kábítószer jelenséget.
Annak mi az oka, hogy mi civilként adott esetben másképpen látjuk a helyzetet, mondjuk, mint a jogalkotók?
Hát nyilván más a szemléleti keret, más a nézőpont. Tehát egy jogalkotónak egyértelműen az a feladat, hogy törvényeket alkosson, és amikor a társadalom idézőjelbe felruházza őt azzal a jogosítvánnyal, hogy a rendet, a biztonságot számunkra biztosíts te jogalkotó, akkor ugye azt is mondja neki, hogy ehhez neked olyan eszközeid vannak, amivel te ellen fel tudsz lépni, nyilván itt a rendszabályok, vagy jogszabályok, illetve a rendészeti beavatkozások azok a fajta intervenciók, amivel ő tud dolgozni.
Jó, rendben van, de hát én azt várom a jogalkotótól, hogy oldja meg a problémát, hogy ne kelljen a Hungária körúton minden villamos megállóban rendőrnek állni azért, hogy a designer drogtól túlfűtött emberek ne zavarják az utazó közönséget.
Na, innenkitől kezdve izgalmas ugye ez a terület, amit az elején kérdezett, hogy miért foglalkozom ezzel, mert nem biztos, hogy a büntető alkalmas eszköz arra, hogy ezt a fajta problémát kezelje és megoldja. Lehet, hogy egy kis szeletével tud mit kezdeni, de másfajta szakpolitikák bevonnádására is szükség van ahhoz, és megfelelő teret és területet kell kapniuk ahhoz, hogy ezt a jelenséget valóban tudjuk kezelni. Nyilvánvaló, hogy minden onnan indul, hogy megelőzés, hogy próbáljuk meg, a legfontosabb kérdés, hogy miért fogyasztanak az emberek kábítószereket. Hogyan tudjuk megakadályozni azt, hogy minél kevesebben fogyasztanak kábítószereket, és itt a prevenciónak nagyon széles területével kell, hogy foglalkozzunk ebben a kérdéskörben, és ha innentől kezdve elkezdünk dolgozni, én azt gondolom, akkor a büntető igazságszolgáltatásra már borzasztó kiszelet jut majd csak.
Jó, de ha már belekapaszkodhatok itt ebben a beszélgetésben egy szóba a megelőzésbe, ugye azt látom hosszú évek óta, hogy a megelőzés és a leszoktatás kérdésköre súlypontilag az hol ide kerül, hol oda kerül, tehát még ez talán duplán is nehezíti a helyzetet, hogy vannak időszakok, vagy voltak időszakok, amikor keveset fordítottak energiát, stb. A megelőzésre.
Én azt gondolom, hogy most is borzasztó keveset fordítanak, és én nem csak a célzott megelőzésben kell gondolkodnunk a célzott felvilágosító kampányokban vagy programokban, hanem a globális megelőzésben, ami már az iskola meg az óvodában kezdődik, ahogy gyakorlatilag olyan gyerekeket, a gyerekeknek olyan dolgokat próbálunk megtanítani, ami egy egészséges önbizalmat, önértékelést ad számukra, amiben képesek racionálisan dönteni és azt mondani alkalmasint bizonyos dolgokra, hogy nem, Tehát ez egy hosszabb és egy szélesebb folyamat, én azt hiszem, és ebben nagyon-nagyon sok területnek nagyon fontos szerepe van és lesz. Én azt látom, hogy nem csak most meg régen, valahogy mindig ezek elsikkadnak, és amikor meg már nagy probléma van, akkor hívjuk a jogot, hogy tessék jönni és megoldani ezt a problémát, de nagyon fontos, hogy tisztában legyünk az, hogy önmagában a jog ennek a kérdésnek a megoldására alkalmatlan.
Jó, egy kicsit szétcsúsztunk, tehát ugye akkor, ha jól gondolom, a probléma, a kábítószerről beszélgetünk, probléma egyik megközelítési útvonala az lehet az életmóddal, a életkörülményekkel, a leszegényedéssel, a nem tudom én mivel kapcsolatos oldalról indulhat el, mint megközelítés, de ugyanakkor a már kialakult helyzetben azért csak a jog segítségét várom. Tehát engem baromian nem érdekel, hogy aki a Hős utcában ténfereg és vegzálja az utasokat, az most szegény vagy nem szegény, engem egy dolog érdekel, hogy történjen valami annak érdekében, hogy embereknek óboroljanak zombiként az utcán, és kész.
Ez azt gondolom, ez rendészeti kérdés. Tehát,
jó, de ahhoz meg jogszabály kéne. Mert amiről beszél...
Azon, ezzel kapcsolatban vannak olyan jogszabályok, ahol a rendőr el tud járni, mint rendészeti feladatként, abban az esetben, hogyha másokat akár a látványával, akár a viselkedésével, magatartásával valaki zavar, vagy zavar kell. Tehát én azt gondolom, erre rendelkezésre állnak a megfelelő jogszabályok. Ugyanakkor az egy alapvető probléma, hogy egy kábítószer függő egyénnel mit kezdjünk. Tehát pusztán azért, mert a rendőr arrébb viszi, vagy őrizetbe helyezi X időre, attól nem fog változni semmi, ez a gyerek ugyanúgy kábítószer függő gyerek marad, és ha kiengedik, ő ugyanonnan fogja, ott fogja folytatni, ahol abba hagyta.
Egy picit megállnék, a megelőzésre visszakanyarodnék, mert nyilván a hallgatót sok minden érdekli, és félek tőle, hogyha túlságosan messzire elmegyünk, akkor nehezen találunk vissza. Ön azt mondja, hogy jóval többet kéne fordítani a megelőzésre. És ez miért nem történik meg? Ön, mint kutató, nyilván mélyére lát a dolgoknak.
Én azt látom, hogy a megelőzés az mindig egy borzasztó, nem csak most nem történik, mindig borzasztó nehéz a megelőzést igazándiból fókuszba helyezni, mert a megelőzés az hosszú távon hoz hatásokat. És ezért ez egy probléma, hiszen minden egyes megelőzésre fordított forint csak évek múlva fog megtérülni. Azt meg hosszú idő, az idő alatt rengeteg minden történik. Azt szereti mindenki, hogyha amit én most befektetek, az holnapra már hasznot hoz nekem. Ezért a megelőzés, ezért is nem csak itthon nálunk illódnak ezzel, azért próbálom ezt mondani, máshol ugyanígy, mert ez egy hosszú távú befektetés, és igenis ki kell várni az eredményt, és lehet, hogy majd csak 10 év múlva lesz eredménye a most befektetett forintunknak.
Jó, akkor ezzel szemben viszont a súlypont úgy tűnik, hogy nem a megelőzés van, hanem helyette hol?
Hát jelen pillanatban azt gondolom, hogy a fő súlypont egyelőre a hazai viszonylatban lévén, és ezt tényleg azért mondom lévén, mert a megelőzés, illetve a kezelésnek az eszközrendszere, illetve nem képes arra, hogy ezt a problémát kezelje és lefedje, egyértelműen a büntetőjog irányába
mozdul, de viszont nincsenek jogi eszközök, ugye valahol innen indultunk el, hogy mi elvárjuk a jogalkotótól, de a jogalkotó egy picit másképpen látja a világot, mint mi.
A jogalkotó meg is csinálja. Ő hoz nekünk törvényeket, szigorú törvényeket, és azt mondja, hogy majd most akkor biztos. De a probléma az, hogy amikor azt mondjuk, hogy nagyjából egy évben olyan 6-7 ezer fő között van a kábítószer bűncselekmény miatt eljárás alá vontaknak a száma, és ez gyakorlatilag évről évre ennyi. Ami azt mutatja, hogy a rendőrség jelenlegi helyzetében, jelenlegi szerkezeti felállásában nagyjából ennyi esetet tud feltárni, illetve észlelni. Ehhez képest azt is tudjuk, hogy a különböző epidemiológiai vizsgálatok azt hozzák, hogy a középiskolások körében, budapesti szinten minden negyedik 16 éves gyerek kipróbált már valamilyen kábítószert. Akkor nézzük meg, hogy mekkora borzasztó nagy a látencia.
Jó, és akkor még bonyolítjuk a helyzetet azzal, hogy van a kábítószernek minősülő összetételű anyag, ami ugye kábítószer, és nyilván jogilag akkor ott vannak különböző konzekvenciái, de vannak ezek a, megint csak a Hős utcai példával élek, vannak ezek a fene tudja micsodák, amik nem kábítószerek, Összességében a kábítószer hatását hozzák létre bennem, de szerkezetileg nem minősül egyik hatóanyag se kábítószernek. És ugye ezekre meg nincsen jogszabály. Vagy nem olyan súllyal bünteti a jogszabály, hogyha valaki mesztelenül rohangál a körúton.
A mesztelenül rohangál a körúton, az nekem még mindig rendészeti kérdés elsődlegesen. Az, hogy milyen szerhatás alatt áll, az már egy másik kérdés. Ugye vannak az úgynevezett kábítószerek, amik a úgynevezett hazai kábítószer listán találhatóak, ezek általában kockázatelemzésnek már alávetett szerek, és bebizonyosodott róluk, hogy valóban az egészségre ártalmasak. Vannak az úgynevezett új pszichoaktív anyagok, na ezzel szemben a jogalkotó azt mondja, hogy mivel, hogy erről még szakértők nem állapították meg egységesen, hogy ezek az egészségre fokozottan veszélyes anyagok, ezért ezeket úgynevezett új típusú pszichoaktív anyagként kezelem, és egy másik listára teszem, és ezekkel az anyagokkal követnek el visszaéléseket, velük szemben enyhébben ítélkezem, enyhébben viszonyulok ehhez a helyzethez. Ezek azok a típusú anyagok, amikről ön beszélt, illetve van ezek közül még olyan, ezen kívül még olyan is, ami még semmilyen listán sehol nem szerepel, mert egyelőre most került nem olyan régen be egyáltalán a körforgásba, teljesen új szerek, amikkel szemben viszont a hatóság nem tud fellépni, mert hogy nem minősülnek se új pszichoaktív anyagnak, se kábítószernek.
Na és akkor hogyan tovább?
Ez a fajta megközelítés, ugye a jogalkotó megint abszolút egy jó szemléletet hoz, csak ennek a gyakorlati megvalósulása számos problémát vet fel. Ugyanis szerencsétlen jogalkalmazónak ebben a helyzetben nagyon sok olyan helyzet van, amikor valakinél találnak kábítószert is, és új pszichoaktív anyagot is. Az új pszichoaktív anyag birtoklása vagy fogyasztása az egy szabálysértés, amit a szabálysértési hatóság fog majd elbírálni, a kábítószer viszont bűncselekménynek.
Jó, de az új pszichoaktív anyagról ugye még nem tudjuk, van olyan mondja, ami most került a forgalomba, tehát lehet, hogy még szabálysértés sincs belőle.
Amíg nincs listán, addig az még szabálysértés sem. Na ez egy gond. Innentől ezekkel kapcsolatban az egyik legnagyobb és legalapvetőbb probléma, hogy nem lehet elkobozni.
Tarthatja nyugodtan, vissza kell adni.
Hát megoldják valahogy, tehát tényleg megoldják valahogy le a kalappal előttük, de ez egy alapvető probléma.
Már a rendőrök előtt?
Azért a Cseszegi úr most nincs itt, ő el tudná mondani, hogy ha amennyiben ilyen új típusú szer találnak, vagy észlel a hatóság, és ez bekerül a vegyész szakértőkhöz, onnantól kezdve az nagyon gyorsan fel fog kerülni az új típusú pszichoaktív anyagoknak a listájára.
Ami megint csak szabálysértés lesz, Ildikó.
Ami megint csak szabálysértés lesz. Na most nem kell ettől azért nagyon megijedni, mert a szabálysértésnél mit fognak kiszabni az elkövetővel szemben? Pénzbüntetést.
Igen.
Egy sima kábítószer fogyasztás esetén, hogyha nem visszaesőről van szó, mit fognak kiszabni az elkövetővel szemben? Nagy valószínűséggel szintén pénzbüntetést. És ráadásul sok esetben a szabálysértési bírság magasabb összegű, mint a kiszabott pénzbüntetés. Tehát azért mondom, hogy itt azért e tekintetben már a büntetés, pénzbüntetés súlyának a tekintetében már nincs olyan nagy differencia, sőt.
Jó, de hát, hogyha ezt végig gondolom,
a szabálysértésre.
Igen, de akkor ezzel semmire nem megyünk, mert hogyha ez egy hatásos megoldás lenne, tehát szabálysértését büntetnék azt, aki pszichoaktív szerrel él, gazdálkodik, nem tudom, mit csinál, aki kábítószer, az meg pénzbüntetést kap, de ezek összességében, vagy külön-külön is nem érnek semmit, mert hogyha lenne hatása a szabálysértési büntetés értékhatárának, akkor nyilván nem csinálná.
Egyetértek önnel, a probléma, hogy nem alkalmas arra, hogy visszaszorítsa ezeknek a szerfogyasztásnak az elterjedtségét.
Tehát akkor az egész nem alkalmas semmire, mert ha nem tart vissza attól, hogy ilyet tartsak, gyártsak, áruljak, nem tudom, mit csinálják, akkor tulajdonképpen semmi értelme nincsen.
Hát visszakanyarodtunk az elejéhez, hogy pontosan ez a probléma a büntetőjogi intervenciókkal, hogy nem képesek önmagukban ezt a jelenséget visszaszorítani és kezelni. Szükség van a többi szakterületnek a megfelelő helyére és szerepére is a kérdéskörben.
Én azt mondom, hogy engedjük meg a hallgatóknak, hogy egy zenét végighallgatva átmossák mindazt magukon, amiről idáig beszélgettünk, és aztán folytassuk majd valahonnan innen.
ami életre kell. Tirádi.
Azt mondja, hogy nem csak a jogalkotóra van szükség, hanem sok mindenkire. Tessék nekem mondani a sok mindenki közül olyat, ami hatékony, vagy amelyik hatékony.
Önmagában egyik sem tud hatékony lenni. Ami nagyon fontos, hogy együttes tevékeny. Mindenki a saját területén csinálja a saját dolgát, én azt gondolom, abból valami kijöhet.
Nevesítsük, rendőrség.
Nevesítsük. Ugyanúgy fontos, ugyanolyan fontos a tanár.
Az iskolában.
Az iskolában, így van. Ne hagyja, hogy a gyerek elkallódni, ha látja, hogy problémája van otthon, a családban, bármi olyan, képes legyen arra, hogy jelezzen. Ugyanolyan fontos a szociális munkás, ugyanolyan fontos az utcai szociális munkás, aki a már kábítószerfüggőkkel foglalkozik és tartja a kapcsolatot.
Igen.
Ugyanolyan fontos a terapeuta.
Hát oda el kell jutni, oda.
Oda el kell jutni, a terapeuta, az addiktológus, a pszichiáter, a pszichológus. Ugyanúgy megvan ebben a helyen. Ugyanúgy megvan a helye és a szerepe, és rendkívül fontos tényező a szülő, és ne adjuk ki.
Hát bízunk benne, hogy nem ő a díler.
És aztán, amikor ezek mind-mind, utána beszélhetünk, így van, a rendőrről, az ügyészről, a bíróról, és ugyanígy még mindig ott van a büntetés végrehajtás is, hiszen egyre több kábítószer problémával küzdő kerül be a büntetés végrehajtásba.
Jó, hát az egy zárt rendszer, ott az ember azért csak feltételezi, hogy aki bekerült kábítószerügyből a börtönbe, az azért tartósan abban a helyzetben van, hogy le is tud szokni, hogyha nagyon akar, vagy ha nem akar, akkor is le lehet szoktatni talán erről a szenvedélyről. Viszont térve az iskolába, tudja, hogy mi a szörnyű, hogy valakivel beszélgettem, aki arról meditált, hogyha ő talál az iskola folyosóján egy csomagot, amiben valami kábítószerszerű valami van, akkor azt, mint tanár, fölveheti-e, vagy nem? Mert az valakié. És hogyha valakié, akkor valakiét ő idegenként, másikként fölveheti-e, vagy nem? És aztán mit csináljon vele? Tehát annyira, ezt csak azért hoztam példakedvére, hogy a hallgató is talán értse, hogy annyira túl van bonyolítva, vagy politizálva, vagy nem tudom, mit csinálva ez a helyzet, hogy azért az iskolától olyan sok csodát nem tudunk elvárni, hogyha ebből indulunk ki.
Ezzel teljesen egyetértek.
Mint ahogy ön is azt mondta, amikor készültünk erre a beszélgetésre, hogy az ön gyerekénél is erősen meggondolná, hogy megengedi-e a gyereknek, hogy részt vegyen egy kábítószer megelőző előadáson az iskolába.
Igen, jól emlékszik erre a mondatomra.
Mint ha most történt volna.
Erre, én ezt arra mondtam, hogy attól függ, hogy ki tartja.
Na, de akkor belebonyolódtunk megint egy újabb szegmensébe. Tehát tudja, mi a szörnyű? Hogy ahelyett, hogy le tudnánk szűkíteni ezt a problémakört egészen kisméretűvé tudnánk alakítani, akár ebben a beszélgetésben is. Elkezdünk beszélgetni valamiről, és egyszer csak kinyílik, mint a rózsa.
Ez pontosan erről szól, egy elképesztően összetett jelenség, de már csak a jogszabályok szintjén is hagyd mondjak magának valamit, hogy milyen izgalmas, hogy például a lopás bűncselekmény, amiből a legtöbb történik egy évben az országban. Több mint 75% a bűncselekményeknek vagyon elleni cselekmény. Gyakorlatilag háromnegyed oldalban szerepel a büntető törvénykönyvünkben. A kábítószerekkel kapcsolatos tényállás, ami az 1%-ot alig éri el az őszbűnözésen belül, 4 oldalban. Tehát, hogy még a jogalkotó sem képes leszűkíteni jogi szemléleti keretben ezt a jelenségnek az értelmezését.
Uh-huh. És akkor ön sok kedves szépet talál ebben a környezetben és kutatja.
Hát nem sok szépet találok benne, de azt gondolom, hogy nyilván másokkal, akik még ezzel a területtel foglalkoznak szerte a világban, nyilván szeretnénk, hogyha ez a jelenség sokkal kevesebb, jelenség kezelése kevesebb kárt okozna, mint amennyit maga a jelenség.
Na jó, de már nem tudom, hogy hányszor futunk neki ennek a dolognak, hogy amiről most beszélgetünk, szerintem alapvetően, az a designer drog, ami ugye, ahogy én gondolom, vagy tudom, nevéből adódóan egy mesterségesen létrehozott valami, amelynek az alkotó elemei úgy vannak összeszedve, hogy hasonlítanak kábítószerekhez, de nem minősülnek kábítószernek, mert hogy az összetétel tekintetében nincsenek rajta egyetlen egy listán sem. Ezt valamiért valaki valahol kitalálta, és ezt valamiért valahol valaki árulja, és sokan megveszik. És tudja, én értem, amit mond, hogy a szegénység, meg nem látok ki a nyomorból meg, és akkor ez ad nekem 8 perc boldogságot az életből, hogy ezzel sok mindenkinek kéne változtatni, de valahogy én csak egy radikálisabb oldalról nézem a világot, és azt mondom, hogy nem szeretném, hogy ezt árulják. De hát maga is mondja, hogy nem kábítószer. Akkor mit tudok csinálni a dillerrel? Semmit. Visszaadom neki a cuccot. És nem mentünk 3 méternél előrébb. És már nem egy fél éven nem mentünk előrébb, hanem nem tudom, mióta nem mentünk előrébb.
Miért ön szerint mit lehetne tenni?
Hát mondom, mi radikális vagyok, én az, hogy fölborítanék mindent, pláne, hogyha az én gyerekem környékén bukkanna föl egy ilyen valaki, én mélyen föl lennék háborodva, és én csak azt remélem, hogy egyszer a jogalkotó részéről is lesz valaki, akinek lesz egy gyereke, akinek a környezetében fölborul egy ilyen helyzet, és akkor majd lesz egy erősebb szándék. Hát csak nem normális dolog az, hogy valamit lehet kapni, mert ez nem élvezeti cikk, hogy megveszem a cigarettát, vagy nem veszem meg, hanem ez egy, milyen hatást vált ki, még nem is kérdeztem. A designer drogok a szervezetben mennyire indítanak el, bár ön nem szakértő, de bízom benne, hogy ezt látja, mennyire indítanak el visszafordíthatatlan folyamatokat?
Ez szerfüggő és fogyasztófüggő, tehát ez ennél egy kicsit komplikáltabb. Attól függ, milyen szerekről van szó, attól függ, hogy
ez a kristály, amiről beszélgetnek mostanában, vagy a herbál, lehet a kettő ugyanaz.
Ez nagyon izgalmas az én szempontomból megint, amit ön mond. Kristály, herbál, ezek a designer drogok már régen listásak, sőt, ezeknek egy jelentős része már a kábítószer listán van.
Jó, de ugye ez az én esetemben csak annyit jelent, hogy vagy szabálysértési büntetést fog kapni, pénzbüntetést, vagy főbüntetésként az eljárás során kap pénzbüntetést, hogyha ez bűncselekmény.
Pénzbüntetést, vagy elmegy elterelődni. Tehát azért mondom, hogy a szabálysértés, higgy el nekem, hogy az súlyosabb büntetésként éli meg az elkövető, mint egy vétségi eljárásban történő kábítószer birtoklásnál az elterelést, vagy az ottani pénzbüntetést. De a probléma az, amit ön megfogalmazott, hogy ez nem vezet eredményre, mert nem szorítja vissza a kábítószer használatot. Felmerül a kérdés, ami teljesen jogos, hogy ezekkel a szerekkel mit kezdjünk. És az a rossz hírem van, hogy szerte a világban kínlódnak ezzel, mert nem tudják, hogy hogyan kezeljük, hogyan szabályozzuk ezt. És hadd mondjam el önnek, hogy hazánkban ezeknek az anyagoknak a szabályozásának a tekintetében az egyik legszigorúbb vonal érvényesül. Ugye azt mondják, hogy ezeket az új anyagokat hogy próbáljuk meg listára tenni. Azt gondoljuk, ha listára tesszük, akkor megoldottuk a helyzetet. Erre jöttünk rá, hogy hát sajnos nem. Tehát bármilyen szigorúan próbáljuk ezt szabályozni, akkor sem fogjuk tudni, akkora hihetetlenül nagy a látencia, hogy nem fogjuk tudni kizárólag ezekkel az eszközökkel visszaszorítani. Mondom, 3 fajta fő szabályozás típusi van. Az egyik az, hogyha megjelenik egy új szer, akkor egyedi listás szabályozás, megjelenik az új szer, azt mondom, jó, föltesszük kapásból a listára. A másik azt mondja, hogy analóg szabályozás van, megjelenik egy olyan szertípus, ami nagyon hasonlít a már listán lévőkhöz, és akkor fogjuk, és feltesszük szintén. Nálunk az úgynevezett generikus szabályozás van, ami annyit jelent, hogy van egy törzsképlet, annak az adott vegyületnek a törzsképlete. Ha annak bármilyen leágazása egy molekulával is eltérő szerkezettel találkozunk, az már számunkra szintén nálunk kapásból problémás vagy kontroll alá vendő drognak minősül, és már is megfelel a listánkra. Tehát mi alapvetően próbáljuk lefedni azt, hogy egy amfetamin vagy szintetikus egy amfetamin származéknak bármiféle módosulását, ha találkozik vele a hatóság, kapásból listára fogja venni. Mm. És megindul a kockázat ellenőrzés. Tehát higgye el, hogy hazánkban az egyik legszigorúbb ilyen szabályozás érvényesül.
Jó, csak ezt nem látom az utcán.
Ezt próbáltam önnek elmagyarázni, amikor az esetszámokat mondtam, hogy nem képes a hatóság többet felderíteni. Abszolút alkalmatlan rá. Nem azért, mert nem úgy végzi a munkáját, azért, mert egyszerűen akkora nagy a látencia, olyan sokan használnak.
Hogy jutottunk el idáig?
Nem tudom, maga kérdez, én válaszolom.
A kollégám előbányászott egy hírt, vagy egy összefoglalót, sőt, konzuli tájékoztatásnak hívom a továbbiakban, mert hogy az, aminek alapján ugye azt olvasom, hogy Tájföldön gyakorlatilag kábítószer birtoklásáért és csempészésért akár halálbüntetés is jár. Na most ugye ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy akkor nem kábítószerrel fognak ott kereskedni, hanem valami hasonló szerrel, mint amiről mi beszélgetünk, ami gyakorlatilag ilyen parti drog és nem tudom micsoda, mert annak nincsenek ilyen következményei, de viszont Tájföldön akár egy-két éves börtönbüntetést is kap az, aki ilyen könnyű drognak minősülő kábítószerrel kereskedik. Tehát nem érzem, hogy önnek igaza lenne abban, hogy mi nagyon kemények vagyunk.
Hihetetlen, Európában legszigorúbb 5-20 évig terjedő szabadságvesztés vagy életfogytiglani tartó börtönbüntetéssel büntetendő, ha valaki jelentős mennyiségű kábítószerrel kereskedik.
Ez rendben van, Ildikó, de annyiféle dologról beszélgetünk egyszerre. Maga most azt mondja, hogy ha valaki kábítószerrel kereskedik, kész. A klasszikus nagybetűs kábítószerrel kereskedik, rendben van, oké. Okay. De én közben már arról beszélek, hogy miután kivizetődőbbnek tűnik ezekkel a 200 forintos cuccokkal kereskedni, ami egyébként majd szabásértési pénzbüntetést fog maga
után nem. Az új pszichoaktív anyagok esetén csak a fogyasztás szabásértés. A keresleti oldali, vagy bocsánat, kínálati oldali magatartást, tehát a kereskedelem, a jelentős mennyiségű behozatal, stb. Ezek bűncselekmények ugyanúgy.
Akkor miért nem?
Jó,
akkor miért nem fogják meg a Ős utcai dílert?
Hát ezt ne tőlem kérdezze.
Az biztos, hogy jelentős mennyiségben gondolkodik.
Ezt ne tőlem kérdezze.
Hát oda jár az egész város.
Ez már egy másik hatóságnak a szakterülete.
És azt miért nem kérjük számon? Ön, mint kutató, nem foglalkozott azzal, hogy fordulhat elő az, hogy éveken keresztül működik egy ilyen bazár a Hős utcában, és senki nem csinált semmit.
Nyilván ennek kutatóként, nyilván ez egy összetett, megint csak egy összetett kérdés, hogy az egész jelenség egy összetett jelenség, nyilván tudtak róla. Azt is gondolom, hogy nyilván figyelték.
És?
Azt is gondolom, hogy nyilván operatív adatgyűjtés.
Ja, imádom, ezt annyira imádom. Minden rendőr ezzel védekezik. Igen, tudomásunk róla, de tudjátok, nem a mi hatáskörünk, ez már a megye. Mi jelezzük a megyének, és majd akkor a megye majd valamit fog csinálni, addig pedig operatíve vannak ott a területen. És nem történik semmi.
Tehát én azt gondolom, volt tudomása, sőt, hát mindenkinek régóta van tudomása arról, hogy azon a környéken mi történik. Egyszerűen most kumulált ez az egész. Most borult. Ez hosszú évek óta ez történik ezen a környéken, és ezt tudják nagyon sokan. Úgyhogy miért most léptek fel?
Felelősségre lehet-e vonni?
Egy kérdés.
Felelősségre lehet-e vonni a hatóságokat, vagy nem tudom kit, azért, mert nem tett meg mindent egy-egy ilyen probléma megelőzéséért. Mert rendben van, oké. Értem, föl kell a listára, nagyon szépen elmondta, a hatóanyag oldaláról néztük idáig. De most nézzük meg, hogy a kialakult helyzetért felelőse valaki. És hogyha felelős, mert nem végezte a dolgát, ami jogszabályban meg van fogalmazva, akkor a számon lehet kérni. Mert ha számon kérem, és van büntetés, és leváltják a rendőrkapitányt, vagy nem tudom kit, most teljesen minden Budapestről általánosokban beszélünk, akkor egészen biztosan a rendőrség más szemüveggel fogja nézni a világot, mert ja Istenem, holnap után lehet, hogy engem oda fognak vinni a bíróság elé, mert nem tettem meg mindent.
Ez az a terület, amit ön ismer jobban, úgyhogy én hallgatom, mit mond.
T-Rádió, ami feltűzel.
Ritter Ildikó kriminológussal beszélgetünk, kutató, Országos Kriminalisztikai Intézet, kábítószer a kérdéskör, amivel idáig foglalkoztunk, és még foglalkozunk a jövőben is. Önnek van egy olyan kutatási területe, ahol talán plasztikusabban meg lehetne mutatni, hogy miféle szörnyűségek alakulnak ki az emberben. Ugye ön azt is vizsgálja, hogy közlekedési balesetek hátterében hogy van jelen a kábítószer? Jól gondolom, vagy tévedek valahogy a megfogalmazásban?
Így van, ez a, van egy olyan bűncselekmény típus, hogy bódult gépjárművezetés, vagy járművezetés bódult állapotban. Igen, ezt a területet is vizsgálom.
És mit talált idáig?
Én 10 évvel ezelőtt, ez egy nagyon mostoha területe a kábítószer bűnözésnek, nagyon keveset vizsgálják és foglalkoznak vele, illetve nem igaz, mert az Unióban az utóbbi időben egyre többet. Én 10 évvel ezelőtt végeztem egy vizsgálatot ezzel kapcsolatban, és az idén egy másikat, tehát jó 10 évvel később egy másikat. A gond az, hogy elkezdett nagyon jelentősen emelkedni ezeknek a bűncselekményeknek a számossága, ami pedig jelzésértékű, viszont a mi meghatározó ebben, hogy nem csak a kábítószerek, hanem nagyon erősen előtérbe helyeződtek a gyógyszerek, illetve a gyógyszer hatása alatt, kimondottan a nyugtató hatás alatt történő gépjárművezetés.
Na akkor nézzük a kábítószert. Elmegy a buliba, megveszi, használja, beül, elmegy haza. Gondolom, hogy valami ilyesmire kell gondolnunk.
Igen. Például.
Mit tudunk tenni, hogy ne forduljon elő?
Hát mindenképpen ugye fel kéne hívni a fiataloknak a figyelmét arra, hogy...
Kezdjük a megelőzést, nem már megint.
Így van, én azt gondolom, mindenképpen a megelőzés. Nagyon sokan nincsenek tudatában annak, hogy ez milyen fajta hatással van az ő gépjárművezetői képességeire, hogyha bármilyen anyagot elfogyaszt. Lehet az egy rendszeresen szedett gyógyszer is akár, de lehet az valóban egy kábítószernek, a gyújtfioaktív anyagnak minősülő szubstancia. Bizony olyan fajta hatásokat indukálhat a szervezetben, amely jelentős mértékben gyengíti a járművezetéshez szükséges képességeket, a reakcióidőt, a figyelemkoncentrációt, ami bizony baleseti kockázati tényező.
De nézi-e valaki egy-egy közlekedési balesetnél, hogy az alkohol mellett van-e még valami a gépkocsi vezető szervezetében?
Ez egy gond, és egy nagyon jól rátapintott adott a lényegre. Abban az esetben mindenképpen, ha baleset történik. Tehát ha baleset történik, akkor kötelező a
vérvétel, meg vizelet.
Így van, a biológiai mintavétel, és akkor abból vizsgálni fogják a befolyásoltságot is. Illetve, hogy milyen szertől való befolyásoltság.
És kiderül a gyógyszer is, meg minden.
Nagyon sok esetben, és ez egy nagyon érdekes dolog, nagyon sok esetben nem egyszerről van szó, hanem többszer is van gyógyszer, alkohol és valamilyen kábítószer, vagy többféle kábítószer, vagy többféle gyógyszer szerepel ezekben a biológiai mintákban a balesetezők esetében. Viszont sajnálatos módon a rendőrségnek borzasztóan kevés lehetősége van arra, hogy kimondottan a bódult állapotban történő járművezetés szűrje, hasonlóan az ittas járművezetéshez, mert hogy ehhez nagyon speciális eszközre lenne szükség.
Meg nem lehet az a háttérben, hogy a szakértői vizsgálatok hosszú ideig tartanak, addig az ügy az áll, majd kiderül a szakértőnél, hogy nem kábítószer van a háttérben, hanem semmi, a mai nem. ismereteink szerint. Meg kell szüntetni a nyomozást, az rontja a statisztikát.
Bódult állapotban nem így van. Hadd vágjak közbe. Bódult állapot nem így van, ott teljesen mindegy, hogy milyen szertől van a bódult állapot.
De hogy derül ki? Tehát ránéz a rendőr?
Jelen pillanatban egyébként már van olyan műszer, nem tudom az árát, de gondolom borzasztó drága, ahol nyáltesztből, kapásból kiértékeli ott helyszínen a szoftver, egy ilyen kis műszernek a szoftvere, azt, hogy van-e aktív metabolit a vérben, ez nagyon fontos, tehát tudjuk azt, hogy aktív metabolit van, nem csak ki tudjuk mutatni, hogy mondjuk kannabiszt fogyasztott, hanem azt is ki tudjuk mutatni, hogy kannabisz hatása alatt volt, amikor gépjárművet vezetett. Ha simán csak kannabiszt fogyasztott, de nem volt aktív metabolit a vérben, tehát nem igazolható a befolyásoltság, akkor csak kábítószer birtoklás vagy fogyasztás miatt fog eljárás alá vonulni.
De pont most mondta néhány perccel ezelőtt, hogy a rendőrségnek szerény eszközeik vannak ezeknek a felderítésére.
Így van. Épp ezért akkor tudja jelenleg felderíteni, amikor teljesen nyilvánvaló a befolyásoltság, és akkor indul meg egy ilyen eljárás. Ők úgy fogalmazzák a rendőrök, hogy kacsázva vezetett az úton, vagy amikor megállítottuk gépjármű ellenőrzés során, látszott, hogy teljesen nincs magánál, vagy erősen bódult állapotban van, de nem éreztünk alkohol szagot, illetve a légalkohol mérünk nem mutatott semmiféle alkoholra vonatkozó értéket. Ebben az esetben előállítják, és megindul a biológiai mintavétel, és akkor nyilván valami más van mögötte, de ha ez egy sima közúti ellenőrzés során történik, és nincs látványos tünete idézőjelben a közlekedési járőrnek, abban az esetben nem fog eljárás indulni valóban. Kell se fog tűnni. Kell, hogy nagyon egyértelmű, nagyon látványos tünete.
Igen. Mennyire erősek a jogszabályok ezeknek az eseteknek a visszatartására? Tehát nem illik begyógyszerezve autót vezetni?
Én azt gondolom, a jogszabályok, a mi hazai jogszabályaink teljesen eurokonformok, tehát teljes mértékben, sőt, alkohol tekintetében, ugye mi, és sőt, bódultság tekintetében is, ugye mi null toleranciában vagyunk, tehát megint csak azt gondolom, hogy szigorú ez a vonal, ezzel nem is lenne gond. A probléma nekem mindig az, például a gyógyszerek esetén is, hogy nincs feltüntetve a dobozon, hogy ne vezess, vagy ha, nem a dobozon, a detektájékoztatón középen, pici sorban, pici valami.
A legtöbb gyógyszernél ki van írva, hogy befolyásolja a vezetést, vagy nem?
Ennyit befolyásolhatja. Befolyásolja, vagy befolyásolhatja.
Jó, de hát nem tudjuk már, ahány ember annyi féle lehet. Egyiknél nem mehet neki az utcára ezzel a gyógyszerrel, a másik meg így simán van. Elrepülhet ravalpindibe.
Ez egy alapvető probléma, de szerintem akit elütött, annak ez édes mindegy. Tehát, hogy azért itt nagyon sok probléma van ezzel, ennek az nem is az alkalmazásával, hanem ennek a visszaszorításával. Egy nagyon nehezen visszaszorítható jelenség, nagyon nehezen ellenőrizhető. Európában, vagy számos fejlett országban azért ennél a hazainál egy picit több figyelem irányul erre a jelenségre, talán éppen a jelenség nagyobb elterjedtsége miatt, amit én most a kutatásomban éppen találtam, hogy hazánkban is elkezdett ennek az elterjedtsége növekedni, úgyhogy oda kell, hogy figyeljünk mi is erre.
Hírrádió, ahol otthon.
Szeretném, hogyha segítene, egy kicsit foglaljuk össze. A gépkocsi baleseteket egy picit félretenném, most elég sok mindent elmondott, és lehet látni, hogy tulajdonképpen ott mi a tennivaló. Tegyük félre ezeket az eseteket, menjünk vissza a kábítószerekhez. Az a kérdésem, hogy tessék mondani, 2018-ban, a 21. században egy büki kis faluban mit tud tenni a polgármester, amikor azt látja, hogy valaki designer droggal kereskedik, és van, aki designer drog hatása alatt rohangál és csinálja a fesztivált, pestiesen szólva, a faluban.
Nagyon nehezet kérdez tőlem. Én mind, ugye, hadd maradjak ebben a kriminológus szerepben. Kriminológusként azt mondom, hogy nyilvánvalóan, ha tudomása van a kábítószer forgalmazásról, illetve az azzal történő kereskedelemről, lehetősége van arra, hogy erről a hatóságot tájékoztassa.
Aki majd jön, hogy operatíve éppen jó helyen van, aki, és majd történik
nem,
valami.
Nem, ez már nagyon jó, onnantól kezdve, hogyha ő bejelentést vagy feljelentést tesz, onnantól kezdve, illetve tanúvallomást tesz, onnantól kezdve ugye már is van egy kereskedő ellen egy vallomás, és innentől kezdve már nem operatív, hanem itt már nyílt nyomozásba megy az egész. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy lehetőség, és ha egy tudomása van arról, hogy kiről van szó, és célzottan teszi ezt meg, akkor a hatóság már nyíltan el tudja indítani az eljárást, hiszen elkezd információkat gyűjteni, tanúkat keres, akik mind azt bizonyítják, hogy ő valóban ezzel foglalkozik, illetve forgalmaz. Ez az elsődleges dolog. A fogyasztókkal kapcsolatban azt tudjuk, hogy a büntetőjog a fogyasztás visszaszorítására nem alkalmas, kiváltképp a drogfüggőség kezelésére, ott mindenképpen egészségügyi beavatkozásra van szükség. Ugye felmerül a kérdés, hogy itt a faluban mindig az alapkérdés, hogy miért tudott idáig eljutni ez a falu, hogy itt az emberek ebből élnek meg. Nyilvánvaló, és engedje meg, hogy alapvégzettségemként, szociálpolitikusként pedig azt mondjam, hogy nyilvánvaló itt egy egészen más típusú szociális beavatkozásokra van szükség ahhoz, az egészségügyi függőknek a kezelésén túl, hogy itt gyakorlatilag egy másfajta szemlélet, lehetőség, egy újfajta lehetőség struktúra.
Mire gondol? Mire gondol?
Nem ismerem ezt a helyzetet, amiről
hát általában milyen olyan szociális, nem tudom, mi lehet, ami segít?
Nyilván vannak különböző közösségi szociális munkások, akik oda tudnak menni, és különböző olyan programokat tudnak kialakítani, ami közösségfejlesztés szintjén megindulhat a faluban egy másfajta értékrend, ahol nem az az érték, hogy drogozzunk és a problémáinkat próbáljuk meg kábítószerrel, még ahogy ön mondta, legalább ma egy kicsit jól érezzem magam, hanem nézzük meg, hogy ezek a problémák miből adódnak, és mit tudunk tenni annak érdekében, hogy az alapproblémákat egy kicsit visszaszorítsuk. Nyilván a munkanélküliség, nyilván a szegregáció, nyilván ezek a fajta problémák. Egy részén nyilván lehet valamit változtatni, lehet módosítani, lehet kialakítani olyan fajta közösségi programokat, közösségi tevékenységet, a közösségfejlesztést, amely egy másfajta értékrenden vagy szemléleten alapul, és lehet változást indukálni, de erre megint csak azt tudom önnek mondani, hogy biztos nem máról hónapra.
Hát ezt
biztos,
akartam hogy mondani, hogy most amiről beszél, az egy hosszú távú befektetés, ugye érintettük már ebben
de
a műsorban.
De ha nem csinálunk semmit, akkor nincs hosszú távú, akkor két év múlva se lesz eredményünk.
Csak zárójelben szeretném megkérdezni, hogy ön a kutatásai során megnézte-e azt, hogy hány olyan magyarországi település van, ahol a képviselő testület nem fogadta el a rendőrség beszámolóját, éves beszámolóját a munkáról, az elvégzett munkáról, mert úgy gondolta, hogy azért a kialakult helyzet, vagy az éppen fennálló helyzet, az nem a rendőrséget dicséri. Tehát magyarul a rendőrség nem végezte el azt a munkát, amit kellett volna.
Nem, de úgy tudom, hogy ön tudja.
Volt olyan, és tudom azt is, hogy lesz olyan település, amelyik hasonló módon gondolkozik, de hogyha már itt tartunk, akkor hadd osszam meg önnel azt az élményemet, hogy egy vidéki városban, egy ilyen gyűlésen, ahol épp a kábítószerről volt szó, ott a rendőrkapitány nemes egyszerűséggel elmagyarázta. Érintettem már ebben a műsorban, csak nem fejtettem ki, talán itt most jobb helye van neki. Tehát elmesélte a rendőrkapitány, hogy ők lefoglalták a nem tudom kitől a valamit, amiről a szakértő kiderítette 60 napon belül, hogy nem kábítószer. Tehát magyarul egyrészt vissza kellett adni az illetőnek, másrészt meg kellett szüntetni az eljárást. Ha megszüntetem az eljárást, akkor rontom a statisztikámat, mert én elindítottam kábítószerben valamilyen ügyet, de meg kellett szüntetnem, mert nem volt bűncselekmény. Statisztikailag ez nekem nem kifizetődő. Ráadásul 60 napot kellett várnom az eredményre. Ezek után az a kérdés, hogy előfordulhat-e, nyilván erről a rendőrkapitánról beszélek, hanem általában, előfordulhat-e, hogy a rendőrség azért nem foglalkozik ezekkel a designer droggyanús esetekkel, mert nem kifizetődő. Egyrészt megy vele az idő, másrészt kiderül, hogy nem kábítószer, vissza kell adnom. Ha tovább megyek, azzal, hogy visszaadtam a szert annak, akitől elkoboztuk, hitelesítettem az illetőt azon a településen, hogy amit ő árul, az nagyon tuti. Hát a rendőrség is visszaadta.
Én azt gondolom, hogy ez évtizedes problémája a rendőrségnek, nem csak ebben a társkörben, hanem mindenben. Nyilvánvaló, hogyha a számára nem kifizetődő, vagy túlságosan macerás, bonyolult, hosszadalmas, és most különben sincs kedvem hozzá, akkor bizony előfordul, hogy szemet hunynak dolgok. De én azt gondolom, hogy ez minden rendőrségre igaz, és nem csak ebben a jelenségkörben, és nem csak itt Magyarországon.
De hát akkor most adtunk egy jó ötletet. Nem kéne kutatni, hogy Magyarországon hogy működik a valami? Mondjuk a rendőrség.
Hát dehogy nem.
Jól működik-e? Jó-e a szemlélet? Mert arról nem beszéltünk, hogy jó, van a fogyasztó, meg van a szakértő, meg van a bíró, meg nem tudom ki mindenki, de van az eljáró hatóság, és az eljáró hatóságnak minden tagja ugyanúgy gondolkodik-e a kábítószerek kapcsán, a designer drogok kapcsán, vagy eltérőek a vélemények?
Én most ezt nem mondom el magának. X évvel ezelőtt, hát az is már jó 10 évvel ezelőtt, én csináltam egy vizsgálatot, akkor még erre volt lehetőségem, ahol azt néztem meg, hogy a budapesti rendőrök, egy mintavétel volt, tehát egy teljesen korrekt mintán vizsgáltam, a kábítószerhez viszonya milyen, illetve azt vizsgáltam, hogy fogyasztottak-e már életükben kábítószert, és milyen intenzitású gyakorlatilag ez a fogyasztás, volt ez a fogyasztás. Ennek talán az eredményei valahol még meglelhetők.
De sokat segítene, ha mondana néhány.
Hadd mondja, na ezt akarom, az általánosságban annyit elmondhatok magának, és akkor szerintem messze nem is kell menni, hogy ezek a rendőr járőrök, akikről itt szó volt, összességében az átlag életkoruk volt 27 év. Tehát gyakorlatilag ugyanabban a populációban léteznek, mint a ez ennyi idős fiatalok Budapesten. Ugyanitt élnek, nagyon sok olyan nyilván körükben is jó páran voltak, akik próbáltak már kikábítószert, és jó páran voltak, akik rendszeresen használtak.
Hiszen ugyanoda járnak szórakozni, alvá
hiszen többiek. Ugyanoda, de ez miért ne lenne így?
De én ezt nem mondom, hogy hiba.
Gondolom, hogy ezzel bármi fajta hiba van. Tehát én azt gondolom, ők ugyanúgy fiatalok és 20 évesek, és ugyanazok a hatások hatnak rájuk is, mint az összes többi fiatalra. Csak azt akarom mondani, hogy ez egy olyan fajta jelenség, amiről beszélünk, ami olyan szinten elterjedt és jelentős a látencia, hogy ha bár a feladatom az, hogy én üldözzem, eljárást indítsak, fellépjek ezek ellen, de nem mindig biztos, hogy ez minden esetben meg fog történni, és ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy nem működik jól a rendőrségünk. Én azt gondolom, hogy azért a hazai közbiztonság nem minősíthető túl, annak ellenére, hogy sokaknak vannak személyes rossz élményeik, hadd mondjam el nekem is. Ha összességében nézzük, más európai országokhoz viszonyítjuk, nem működik a mi közbiztonságunk, a mi közbiztonságunk azért nem olyan nagyon rossz még mindig.
Ritter Ildikó, kriminológus, Országos Kriminalisztikai Intézet munkatársa. Köszönöm szépen.
A Nahátot hallották, amelyben meghökkentő, érdekes, érdekfeszítő történeteket szoktunk általában elmesélni. Adása munkatársa Zentai László volt. Marosi Antalt hallották.
Tírádió. A Tírádiótól.